Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke, az Aréna ma esti vendégem. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A rövid szünet előtt szó volt már az elégséges szolgáltatásokkal összefüggésben a szabályozásról. A szabályozás összességében mennyire támogató a szakszervezetek irányában? Szóval mennyire segíti a szakszervezeti működést?
Az új munkatörvénykönyve jelentősen nehezítette a szakszervezetek működését.
Az több új, bocsáss meg, arra gondolom, ami most érvényben van.
Pontosan. A 2012 év első törvény, ami az új munkatörvénykönyve, sokban nehezítette a szakszervezeteknek a működését. Számos jogosítványát elveszítette a szakszervezet, például ilyen volt az együttdöntési joga, és számos olyan jogosítvány, amely korábban a szakszervezeteket illette, átkerült az üzemi tanácsokhoz. Nem könnyű a helyzetünk, sokkal korlátozottabbak ezáltal a lehetőségeink, de szeretnénk, hogyha a versenyszféra konzultációs fóruma a munkatörvénykönyvének átfogó módosítását kezdené meg, áttekinthetnénk az eddigi évek tapasztalatait, és nyilván ebbe az egyéni jogok mellett a kollektív jogok is beletartoznának.
Az a módosítási tervezet, amely most végül is nem került a parlament elé, de folytatódik mégiscsak a tárgyalása, úgy tűnik, a jövő héten. Ez segít ebben? Tehát ebben megjelennek azok a szempontok, amit önök szeretnének?
Ebben egyáltalán nem jelentek meg kollektív jogosítványok, ebben kizárólagosan a munkavállalók egyéni jogait szerették volna tovább korlátozni, és bizonyos területeken nyilvánvalóan ez komoly nehézséget jelentett volna a foglalkoztatók körében. Példaként említeném a munkaidőkeret jelentős mértékű meghosszabbítására tett javaslatot. Szerencsére a gazdasági bizottság ezt a javaslatát figyelembe véve a szakszervezetek ellenállását, és a gazdasági bizottság ülésén kifejtett véleményünket is visszavonta.
Milyen problémák vannak még, hiszen azt lehetett hallani hírekben, hogy ez az egyik fontos probléma persze, amit ön említett, de ezen kívül van még számos, ami kifogásolható. Szakszervezeti oldalon munkáltatóknak is voltak ilyen problémái, hogyan is utalt rá. Mik a legfontosabb bajok a módosításra?
A hatályos munkatörvénykönyvének áttekintése során ugyanezt a fejezetet, tehát a munkaidő-pihenőidő fejezetet, a fogalmi meghatározásokat is áttekintettük már egy-másfél évvel ezelőtt körülbelül. Ez a tárgyalás sorozat azóta tart. Mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldal elismerte, hogy szükséges némi korrekció. Magukat, a fogalmakat is szeretnénk pontosítani, szeretnénk egy kicsit egyértelműbbé tenni a munkatörvénykönyvének meghatározását, a jogalkalmazók, a munkaadók irányából is közelítve, hogy sokkal kevésbé lehessen jogellenesen foglalkoztatni ma Magyarországon munkavállalókat, és a szabályozás egyértelműsége segítse egyébként a munkavállalók eligazodását is abban a jogi útvesztőben, amiben jelenleg kerültek. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben a munkaadók bármennyire is szeretnék a jogszerű foglalkoztatást biztosítani, pontosan a jogértelmezési problémák miatt erre szándékuktól függetlenül is képtelenek. Ezeket a pontosításokat és átvezetéseket részben egyébként a visszavont módosítás a fogalmak területén kezelte volna, de tartalmazott számos olyan elemet, ami elfogadhatatlan volt a szakszervezetek részéről. A tervezett kollektív szerződés rendelkezése alapján lehetővé tette volna egy 36 hónapos munkaidőkeret meghatározását is, ami nyilvánvalóan a gyakorlatban azt eredményezte volna, hogy a munkaidőkeret leteltét követően kellett volna a feleknek például a teljesített túlmunka elszámolást végrehajtani, vagy a keret mértékét meghaladó túlmunkákat ellentételezni. Mindemellett kiszolgáltatottabbá tette volna a munkavállalókat azzal is, hogy a munkaidő beosztását a munkavállaló kérelmére vagy hozzájárulásával módosítani lehetett volna. Ehhez nem kötött egyébként határidőt, sőt írásbeliséget sem a tervezet. Egyértelműen úgy ítéltük meg, hogy ez presszió gyakorlására adott volna lehetőséget a munkaadók részére, hiszen hol találunk ma Magyarországon olyan munkavállalót, akit ha kér a munkáltató, hogy járuljon hozzá a munkaidőbeosztásának a módosításához, akkor komoly ellenállást fog kifejteni. Ha hozzájárult volna például a 3 éves munkaidőkereten belül a munkaidő beosztásának a módosításához, akkor a gyakorlatban a kereten belül így túlmunka nem keletkezett volna, ennek az elszámolása sem történt volna, tehát minden elszámolás kitolódott volna a 36 hónapos keret lejártát követő időszakra. Mint említettem, ez ellentétes a mai gyakorlattal, a munkáltatók többsége a jelenlegi szabályozási kereten belül jellemzően 2-3 hónapos munkaidőkeretet alkalmaz. Nagyon sok helyen a most meglévő lehetőséget, amely 52 hét és 12 hónap kollektív szerződés alapján sem használják ki. Ennek egyik oka, hogy nem vállalják fel az ezzel kapcsolatos adminisztratív nehézségeket és terheket a munkáltatók. A munkavállalók sem szívesen veszik a hosszabb munkaidőkeretet, hiszen kevésbé tudják talán nyomon követni azt a munkaadói adminisztrációs feladatot, amit egyébként ők nem látnak át, nem figyelhetnek napi rendszerességgel. Sokkal nehezebb azokon a munkahelyeken is, ahol pedig nem működik szakszervezet, hiszen nincs kivel megállapodni, nincs kivel kollektív szerződést kötni egy hosszabb munkaidőkeretre.
De azt mondta, hogy ezek a pontok teljességgel elfogadhatatlanok voltak a szakszervezetek számára. Mit tettek volna, ha ez így átmegy? Ugye megint vissza kell kanyarodnunk az érdekérvényesítéshez. Láttunk olyat Európában, hogy megint európai példát mondjak, hogy mondjuk egy általános munkatörvénykönyv szabályozás miatt az összes szakszervezet az utcára vonul. Például ezt?
Biztos, hogy erre is lehetőség lett volna. Itt a szakszervezetek és az érintett konfederációk összefogása volt az, ami egyébként oda vezetett, hogy ennek a tervezetnek a visszavonására kerül sor. Itt egy nagyon-nagyon komoly ellenállás bontakozott ki, nem csak a szakszervezetek és a szakszervezeti konfederációk, de úgy ítélem meg, hogy a teljes munkásság részéről.
Egyébként a munkavilágának a szabályozása, például a munkatörvénykönyvnek, ahogy ön is fogalmazott, hogy nem elég egyszerű, nem elég áttekinthető, nem jól alkalmazható, ugye az értelmezési problémákról is beszélt. Ez mennyire oka a foglalkoztatási problémáknak annak, hogy kevés a munkavállaló? Tehát például ez segítene, hogyha mondjuk a szabályozás egyszerűbb lenne?
Annyiban segítene, hogy nagyobb biztonságban lehetnének azok a munkavállalók, akik már elhelyezkedtek a munkaerőpiacon. Abban azért nem vagyok biztos egyébként, hogy a jelenlegi munkaerőhiány kezelésére alkalmas lenne. Ennek az eszközeit nem csak Magyarország, hanem a környező államok is folyamatosan keresik. Éppen a tegnapi napon került sor Varsóban a Visegrádi négyek foglalkoztatás politikáért, munkaerőpiacért felelős minisztereinek és szociális partnereinek egy közös találkozójára, amin én magam is részt vettem. Itt elhangzott a Visegrádi négyek országai körében is az a probléma és az a felvetés, hogy a munkaerő hiány mellett egyébként nagyon komoly munkanélküliséggel és foglalkoztatási problémákkal is szembesülünk. Hasonló a helyzet a Visegrádi négyek országaiban, mint Magyarországon. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon valamivel lényegesen jobb is a helyzet, javuló tendenciát mutatnak a számadatok. Kisebb egyébként a munkaerő hiánynak a mértéke, és sokkal magasabb a foglalkoztatás mértéke. De azok a problémák, amelyek például a földrajzi elhelyezkedésből adódnak, ugyanúgy jelentkeznek a környező országokban is. Ott is átdolgozták a szabályozást, közösen tekintették át a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat a szociális partnerekkel, és ott is keresik azokat a lehetőségeket, amelyek biztosabbá tehetik a munkavállalóknak a helyzetét a munkaerőpiacon.
Tehát önmagában az nem stabilizálta a helyzetüket, hogy konkrétan nincsenek szakemberek, tehát például az építőiparban, de hát sorolhatnánk, hogy gyakorlatilag semmilyen szakmában nincs elég szakember. Ez önmagában nem erősíti meg a munkavállalóknak a státuszát?
Én azt hiszem, hogy nem. Ehhez azért a jogi szabályozás kereteit is meg kell erősíteni. Nyilvánvalóan a munkáltatók egy része igyekszik jobban odafigyelni a munkavállalókra, és igyekszik megfelelő munkakörnyezetet biztosítani
ez
a számukra.
Látható? Tehát ahogy voltak a munkavállalók, úgy ez valóban erősödött?
Ez látható egyes munkáltatóknál. Vannak azonban olyan munkaadók, akik annak ellenére, hogy komoly munkaerőhiány van, mégsem figyelnek oda kellő mértékben a munkavállalóknak a helyzetére.
Nyilván ez abszolút nem szakszervezeti kérdés, mármint, hogy a munkaerőhiánynak a pótlása, de ettől függetlenül azért van elképzelésük, hogy mit lehetne tenni? Legalább azokon a területeken, ahol ez már nagyon égető.
Ezért folytattuk le azokat a bértárgyalásokat, aminek az eredményeként ugye 2017-18 év vonatkozásában két évre megszületett a minimálbér és a garantált bérminimumra vonatkozó megállapodás, és hát az a járulékcsökkentési csomag, ami viszont a munkaadóknak a helyzetét stabilizálhatja, és új helyeket biztosíthat a foglalkoztatottak számára, hiszen, mint említettem, nem csak munkaerőhiány van, hanem valahol sajnálatosan a munkahelyek is szűnnek meg, és ennek a pótlásáról is gondoskodni kell. És hát természetesen többek között a többségi állami tulajdonú cégekre vonatkozó 3 éves bérprogram is ezt a helyzetet igyekszik stabilizálni, és vonzóbbá tenni ezeket a munkahelyeket a szakképzett munkavállalók számára.
Ha már itt említettem a minimálbéremelést és a garantált bérminimumot, az mi az önök véleménye arról az érvelésről, amit nagyon sok, főleg közép- és kisvállalkozásnak a vezetője mondott, amikor ez a döntés megszületett, vagy megállapodás megszületett, hogy nem nagyon tudják ezt teljesíteni, vagy meg kell szüntetniük néhány munkahelyet, hogy kigazdálkodják. Mit tudnak ezzel kezdeni?
A gyakorlatban nem láttuk még a képet, nem ismerjük a statisztikai adatokat, hogy valóban szűntek-e meg munkahelyek ezen ok miatt. Tegnapi napon az egyik kereskedelemben érintett nagy munkadói szervezet vezetőjével egyeztettünk.
Ugye ez a tegnap, ez a műsorunk adásba kerül, vagy a beszélgetés adásba kerüléséhez képest ugye csütörtököt jelenti, hiszen pénteken délelőtt készül ez a felvétel itt az Inforádió
stúdiójában. Igen, csütörtökön, valóban csütörtökön egyeztettünk a kereskedelemben érintett munkadói érdekképviselet egyik vezetőjével, és konkrétan rá is kérdeztem, hogy ezen a területen történt-e munkahelyek elvesztése éppen a minimálbér megállapodás kapcsán, és az ő visszajelzése alapján ez nem okozott ilyen problémát. De a versenyszféra konzultációs fórumában egyébként június hónapban tervezzük a bérmegállapodás eredményeinek a részletes áttekintését.
És mi lesz, hogyha az derül ki, hogy igen, tényleg sokan elküldtek embereket azért, hogy a többieknek egyébként ki tudják fizetni a megemelt minimálbért és a bérminimumot?
Erre is volt javaslat mind a munkavállalói, mind a munkaadói oldal részéről a kormányzat irányába. Korábban volt kompenzációs keret arra vonatkozóan, ahol nem tudták adott esetben a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegére kiegészíteni a béreket. Meg kell, hogy jegyezzem egyébként, hogy tömegesen nem éltek ezzel a lehetőséggel akkor sem a munkáltatók. Felmerült az is, hogy a munkaerőpiacon jelenleg meglévő különböző támogatási járulékkedvezményformákat próbáljuk meg, ha szükséges, akkor egyes ágazatokra, foglalkoztatási csoportokra, vagy földrajzi területekre fókuszálva átcsoportosítani. Nem biztos az, hogy életkorhoz kötötten kell adott esetben a járulékkedvezményeket biztosítani. Lehetséges, hogy az említett három területet is figyelembe kell venni a kedvezmények biztosítása során.
Visszatérve a munkaerőhiányra, hiszen ugye innen kanyarodtunk a bérkérdések felé. Ez mennyire teremt egy speciális helyzetet, ha most nem csak Magyarországról, hanem Európáról beszélünk, hiszen ugye mindenhonnan, gyakorlatilag az Európai Unión belül szabadon vándorol a munkaerő. Rengetegen dolgoznak magyarok külföldön, és Magyarországon is viszonylag sok vendégmunkás dolgozik, mondjuk például Ukrajnából, vagy a szomszédos országokból is akár. Ez mennyire jelent más jellegű, egészen más feladatot a szakszervezetek számára?
A szakszervezetek is részesei a nemzetközi partnereken keresztül azoknak a direktíváknak az átdolgozásában, és ki is kérik a véleményüket, melyek többek között mondjuk az úgynevezett posted workers direktíva, azaz a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályozásra vonatkozik. Erről is tárgyaltunk egyébként a visegrádi négyekkel közösen, hogy milyen problémát jelent a külföldön foglalkoztatott munkavállalóknak a helyzete.
Bocsás, most kiküldött alatt nem csak azt értjük, akit a munkáltatója küld ki külföldre dolgozni, hanem azt is az alatt értjük, aki családjával együtt kivándorol mondjuk
Németország. Nem, ők nem tartoznak ebbe a, nem tartoznak ebbe a körbe, ez egy másik csoport. Nyilván mindig is lesznek olyan munkavállalók, hiszen a munkaerőpiac nyitottsága biztosítja számukra ezt a lehetőséget, ahol máshol, akik más országban keresik a boldogulást. Az Európai Szakszervezeti Szövetség programja és bérfelzárkóztatási programja éppen arra irányul, hogy Európa egészében próbáljunk meg egy minimál szintet meghatározni, egy bérminimumot, és ennek megfelelően próbáljuk meg egy egységes bérszintre felzárkóztatni a munkavállalókat. De ez egy nagyon hosszú távú program lesz, én azt gondolom. Amíg ez nem valósul meg, addig nyilvánvalóan mindig lesznek anyagi vagy egyéb okok miatt olyanok, amelyik más országokban keresne boldogulást.
De egyébként, akik nem kiküldetésben vannak külföldön, hanem úgy döntenek, hogy kivándorolnak átmenetileg vagy véglegesen, ők ott nyilván valamilyen szinten ronthatják a szakszervezetek az érdekérvényesítő erejét? Tehát azt tudják mondani az ottaniak, mondjuk Németországban, Angliában, a legnagyobb befogadó országokban, hogy rengeteg vendégmunkással fel tudjuk tölteni az esetleg szervezett és ezért magasabbért követelő embereknek a helyeit, és ugyanez előfordulhat velünk is, mondjuk Ukrajnából jöhetnek tömegek, akik feltöltik a nálunk szervezett és ezért keményebb munkavállalók helyét. Szóval ez mennyiben teremt egy teljesen más helyzetet?
Nyilván a honos szakszervezeteknek a szervezési lehetőségei természetesen rontják ezek a munkavállalók.
De foglalkoznak
próbáltunk
ezzel?
Lépni, igen, próbáltunk lépni ebben a kérdéskörben is. Próbálunk olyan megállapodásokat létrehozni a külföldi szakszervezetekkel, hogy mindenki az adott országban próbálja segíteni azt a toborzási tevékenységet, amely biztosítja az országba bejövő külföldi munkavállalóknak is a szakszervezeteket. Szervezeti szervezettségét.
Arra van ön szerint technikailag vagy szervezetileg valami megoldás, hogy azok a tömegek, akik viszont elmentek valahova dolgozni, ott valamilyen védelmet élvezzenek, hiszen nyilván nem az lesz az első dolguk ott, ahova elmentek dolgozni, Ausztriában, Németországban, hogy ott azonnal belépnek a szakszervezetbe?
Segítenek ennek ellenére a szakszervezetek. Az Európai Unión belül is voltak olyan támogatott programok, mely projektek keretében pontosan az volt a célkitűzés, hogy ezeknek a munkavállalóknak megfelelő segítséget és támogatást tudjunk nyújtani. A külföldi szakszervezetek, és nyilván itt a Magyarországon működő szakszervezetek is, a Magyarországra érkező külföldi munkavállalóknak próbáltak érdekvédelmi és jogi tanácsadást biztosítani.
Ha már itt a speciális csoportoknál tartunk, Magyarországon is vannak olyanok, akik a foglalkoztatási piacon talán egy picit különlegesebb helyzetben vannak, közfoglalkoztatottak. Mi a helyzet velük? Ők mennyire szervezettek? Van egyáltalán ebben a körben szervezettség?
Léteznek közfoglalkoztatottak a tömörítő szervezetek, szakszervezetek. Nagyon nehéz a közfoglalkoztatottakat, hasonló okok miatt egyébként, mint az egy munkahelyen rövid időt eltöltő munkavállalókat szervezni. A közfoglalkoztatottak relatíve rövid időt töltenek el a közfoglalkoztatásban. Én azt gondolom, hogy ez szerencse is abban az esetben, hogyha az elsődleges munkaerőpiacon tényleges munkát találnak a maguk számára, és éppen ez okozza az alapvető szervezési problémát. Nagyon nehezen jutunk el egyébként a közfoglalkoztatottakhoz.
Viszont mondjuk az 50 éven túliak, azok valószínűleg nagyon sok időt eltöltöttek, vagy töltenek egy munkahelyen, és ugye azt lehet hallani, hogy munkaerőpiaci szempontból talán ők vannak egészen kiszolgáltatott helyzetben, ugye igazából senki nem akar 50 év feletti, vagy hát nagyon kevesen akarnak 50 év feletti munkavállalót alkalmazni. Mennyire speciális ennek a csoportnak a helyzete, amikor dolgoznak valahol, és mondjuk érdekvédelem vagy munkahelyi vita támad?
A szakszervezeti tagságot jellemzően a 45 év feletti korosztály adja.
Tehát
pont ők azok, akiknek az ügyeiben jellemzően el kell, hogy járjunk. Sokkal kisebb a szakszervezeti tagok között a 45 év alattiaknak a száma. Tehát nekünk ők alkotják gyakorlatilag a fókuszcsoportot. Érdekvédelmi ügyekben kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen ezek a munkavállalók stabil munkavállalók a munkáltatónál, nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznek, és éppen a munkaerőhiányból adódóan remélem, hogy a jövőben sokkal nagyobb megbecsülést is élveznek majd a munkaadók részéről. Van olyan csomag, ami egyébként segítés a munkaadóknak a helyzetét, éppen az előbb említett 55 év felettieket foglalkoztató munkáltatókat megillető járulék kedvezmény, amely elősegítheti, hogy stabilizálható legyen ezeknek a munkavállalóknak a munkaerőpiaci helyzete.
Szakszervezeti szempontból mi a helyzet a másik véglettel? Y generáció, Z generáció most végzik az egyetemet, lassan munkába állnak. Valahogy találtak hozzájuk utat? Ugye beszéltünk arról, a beszélgetésünk első felében ő mondta a tankönyvet, mondta, hogy jó lenne őket megszólítani valami módon, de hát mennyire eredményesek ebben?
Nagyon nehezen találunk utat hozzájuk. Próbálunk minden eszközt megragadni, fiatal munkavállalókat alkalmazunk, mi magunk is egyébként, mint szakszervezeti konfederáció, tehát hasonló generációba tartozó kollégák vannak, akik próbálják a saját társaikat megszólítani. Nyilvánvalóan hitelesebben tudják ezt megtenni, mint mondjuk adott esetben egy idősebb korosztályba tartozó kolléga, és hát nyilván bevetünk mi is olyan technikai eszközöket, újításokat, internetes elérhetőséggel, Facebook létrehozásával, és természetesen van egy olyan telefonos applikációnk is, ami egyedülálló a konfederációk területén. Jelenleg ez munkajogi tartalommal, kérdésekkel és feleletekkel van megtöltve, de tervezzük egy további bővítését a biztosított szolgáltatásokkal.
Mondja nekik, ennek a generációnak az önök tapasztalatai szerint általában a szervezettséggel vagy a szerveződéssel van problémájuk, vagy nem értik a szakszervezetet, mint szót, fogalmat nekik? Ez valami tankönyv, vagy történelemkönyvi példa, vagy szó, vagy kifejezés? Mi a, melyik inkább?
Mind a kettővel probléma van, és van egy harmadik probléma is, hogy nem csak egymáshoz vagy a szakszervezetekhez nem kötődnek, hanem nagyon sok esetben a munkáltatókhoz sem, és a munkahelyekhez sem kötődnek. Éppen az egyik nagy munkahelyi érdekvédelmi szervezetnek a vezetője mondta az egyik ülésen, a Versenyszféra Konzultációs Fórumának egyik ülésén, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt a fajta kötődést lehetne erősíteni a jövőben. Már az ő esetükben jellemzően nem a szakképzettség szintje okoz problémát, vagy a nyelvismeret hiánya, hanem ennek a kötődésnek a hiánya. 2020-ra, ha minden igaz, akkor az empátia, a beleérző képesség, az együttérző képesség egy olyan nagyon fontos szempont lesz, amely talán erősítheti a munkahelyi kötődéseket is.
Túl ezen mit lehet tenni? Tehát mondjuk a szakszervezet, hiszen ez részben persze közös probléma, úgy tűnik a munkáltatóknak és a szakszervezeteknek, hiszen ahogy mondta, nyilván ha lojálisak egy munkahelyhez és sok hosszú ideig dolgozik valaki, akkor könnyebb nyilván szervezetet létrehozni. Mit lehet tenni? Tehát mi történik? Tud mondani példákat? Hogy mondjuk valahol van egy sikeres példa arra, hogy hogy lehet ezt erősíteni, értem, empátia és együttérzés, és egyébként a gyakorlatban ez mit jelent?
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azokon a helyeken, ahol a munkaadónak, a munkáltatónak és a szakszervezeteknek nagyon jó az együttműködése, segítik egymás munkáját. Még talán a jogszabályi kereteket is lényegesen meghaladóan korrekt együttműködést és megállapodást kötöttek, és kölcsönösen próbálnak fellépni ennek a generációnak a megszólítása területén is, ott lehet eredményeket elérni. Itt köszön vissza az, amit itt a beszélgetésünk elején leszögezhettünk, hogy miért fontos az, hogy a munkaadók és a munkavállalói képviselők együttműködjenek. Többek között ezért fontos. Az én véleményem szerint a munkaadók is érdekeltek lesznek a jövőben, hogy a felnövekvő generáció megszólításába és ennek a kötődésnek a kialakításába vonják be a szakszervezetet. Nagyon sokat tud segíteni a szakszervezet. Ha a munkáltatók érzik azt, hogy a szakszervezet segítő szakszervezetként és együttműködő szakszervezetként lép fel, és itt az együttműködés jó értelemben használom természetesen, akkor sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy a fiatalok kötődését közösen kialakíthassuk. Egyébként szerintem esélytelenek vagyunk külön-külön is.
És ha ez nem történik, akkor mi lesz? Mennyiben lesz akkor más a munkavilága, hogy ezzel a önáltal is használt kifejezéssel mondjuk 2030-ban, 50-ben, hogyha ez a kötődés nem alakul ki?
Egyébként is más lesz a munkavilága, hiszen azt a technológiai fejlődést, a digitalizációt, amelynek a hatásait valójában még nem tudjuk felmérni, nyilván kezelnünk kell majd. Ennek a közös kezelése és az átalakuló munkaerőpiacnak a kezelése, a munkavállalók viselkedésének a kezelése egy nagyon komoly kihívást jelent. Egyelőre csak keressük erre vonatkozóan a válaszokat. Sem a munkaadói, sem a munkavállalói képviselők még nem nagyon találták meg a valós válaszokat erre, de ez nem csak Magyarországon van így.
De lesznek szakszervezetek a sokkal digitalizáltabb gazdaságban, világban, mondjuk 20-30 év múlva, mit gondol?
Én nagyon remélem, hogy lesznek szakszervezetek. Én azt gondolom, hogy föl kell mérnünk most már közösen annak a súlyát, hogy mit jelent a szervezettség. Hogy szakszervezetnek fogják-e hívni, vagy más érdekvédelmi csoportosulásnak, ez egy másik kérdés. De hogy szükséges a munkavállalók közös fellépése, ezt ékes példaként mutatja az előbb említett munkatörvénykönyv beterjesztett módosítása is, hogy mit lehet adott esetben egy összefogott szakszervezeti fellépéssel elérni.
Most a visszavonásra gondolja?
Igen.
Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke volt az Aréna ma esti vendégem. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Fekete Szoroki Zoltán felelős szerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.